Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnapon Márk evangéliumából a 4. fejezet 26. versétől 29. versig terjedő szakaszt. Jézus ezt is mondta. Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe. Azután alszik és felkel, éjjel és nappal. A mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja, hogyan. Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalázt, azután érett magot a kalázban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti a sarlót, mert itt az aratás. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban talán minden eddignél jobban érdekel bennünket, hogy honnan tudjuk meg azt, hogy valami sikeres. Hogy honnan tudjuk azt, hogy valamibe érdemes befektetni. Honnan tudjuk azt, hogy az a befektetés eredményes lesz. Az élet különböző területein láthatjuk az előrehaladást, de gyakran a végét nem. Láthatjuk az éveink, évtizedek során a befektetett pénznek a hozamát. Vagy hogyha egy bizonyos irányba megyünk, tanulunk, előre jutunk a ranglétrán, hogy megvan az eredménye, de hogy a vége mi lesz, azt nem látjuk. 2006-ban azt tapasztalták egy kutatás során, hogy kétszer több 20 éves fiatalembert jellemzett az önimádat, ami abban nyilvánult meg, hogy nagyon nehezen viselik el a kritikát, hajlandóak csalásra ahhoz, hogy előre jussanak, agresszióra, arrogáns viselkedésre. Meredek ez az emelkedés. Kétszer több fiatal, mint körülbelül 20 évvel korábban. Megfigyelhetjük azt a slágerekben, a dalokban is, hogy az én kifejezés szinte minden sorban ott van. És nem csak a slágerekben, az újonnan keletkezett keresztjén énekekben is így van. Hogy én hogyan imádom, én hogyan szeretem Jézust, én mit csinálok, felemel karokkal, én dicsérem őt. Abszolút. Az én felé fókuszál a mai ember. Aztán másik kutatási eredmény arról szól, hogy tévedés az, hogy a magasabb önbecsüléssel rendelkező emberek érnek el nagyobb eredményeket. Az alacsonyabb önbecsüléssel jobb eredmények érhetők el, mert ellenállóbbak ezek az emberek a hullámvölgyekkel kapcsolatban, sokkal jobban viselik a stresszt, és a magasabb önbecsüléssel rendelkező emberek gyakrabban lesznek később eredménytelenség esetén, amit ugye nem vártak volna az elején, hanem a végén derül ki, depressziósok. Valaki így fogalmazott, amikor átélte ezt, hogy most tudtam először hálát adni azért, hogy az apám azt hitte, hogy én ocsmány, hitvány, bűnös vagyok, és nagyon megnyírbálta az önbecsülésemet. Mert most látom azt, hogy micsoda felhajtó erővel bírt ez rám. A keresztjén önbecsülés különösen is erős felhajtó erővel bír. Ismerjük Pálnak a gondolatát, hogy ahol megnövekszik a bűn, ott még több lesz a kegyelem. Így is fogalmazhatnánk, mivel rosszabb vagy, mint gondolnád, nagyobb a kegyelem, mint gondolnád. A példázatunknak azt a címet adta a nemrégiben elhunyt Cserháti professzor úr, hogy az automata vetés, a görög eredetiből vette, magától növekedő automata vetés. Erről eszembe jut az automata autó, szemben a mechanikus sebességváltóval rendelkező, manuális sebességváltóval rendelkező autóval. Én nem szeretem az automatát. Szeretem magam irányítani a dolgokat. Az előrehaladást sokkal jobban tudja az ember irányítani, hogyha nem automata módon haladunk. És itt viszont az automata vetésnél nincsen egyébként manuális vetés, amelyik manuálisan nő, és nézzük, bekapirgálunk a földbe, aztán húzogatjuk a csírát, a hajtást. Csak automata van ebből a fajtából. Itt teljesen megszűnik az irányítás. Isten irányítja az életet, aki a növekedést adja. És ennek a következménye az, hogy Jézus a legnyomorúságosabb kezdetből, a legszegényesebb tanítványi csapatból, lényegében a semmiből képes a király uralmát felépíteni. De nem úgy, hogy aztán látjuk, hogy ez a tanítványi csapat milyen fantasztikusan összetartó és mennyire hatékony csapattá vált, hanem hogy az Isten országa növekedett. És itt vagyunk most, 2000 évvel később, és azt hiszem, hogy elég bizonyító erővel bír. És éppen ezért, hogyha azt mondja valaki, hogy és akkor mi ez a megtorpanás most? Miért vannak harmadannyian a templomban Európa szerte, mint fél évszázaddal korábban, vagy még kevesebben? Akkor azt mondom, elég bizonyító erővel bír nekem 2000 esztendő. Vagy hogy hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy most nekik sokkal fontosabb más, mint itt lenni a templomban. Hát erről beszélt Jézus, hogy vannak, akik azt mondják, fontosabb nekik a földjük, fontosabb nekik a házastársukkal való békesség kedvéért, otthon maradni, fontosabb nekik kipróbálni a hatiga ökröt, vagy a hathengeres autót ma. Na és? Azért, mert vannak, akik azt mondják, hogy ez fontosabb, akkor azt mondjuk, hogy az Isten országa nem növekszik? Hogy akkor kudarcot vallott? Nem. A 2000 esztendő, még hogyha nem lenne rohamosan növekvő afrikai, ázsiai, dél-amerikai misszió, ha nem növekedne ma minden eddiginél gyorsabban a kereszténység, hanem csak az lenne, ami nálunk, mondjuk Magyarországon, az evangélis egyházban, akkor is azt mondanám, hogy és akkor a 2000 esztendő elegendő bizonyító erővel bír. Nekünk nem lefelé, nem kell elbizonytalanodnunk azért, mert vannak emberek, akik azt mondják, hogy nekik van fontosabb dolguk is, nem éri ebbe befektetni, még egy órát sem. Nem emberre kell tekinteni. Mi folyamatosan az emberre nézünk. Folyamatosan arra nézünk, hogy most ki jött el, ki maradt otthon. Folyamatosan arra nézünk, hogy ki mondta ezt, és ki mondta azt. És ez hibás. Itt egy automata vetésről van szó, ahol egyedül Isten a cselekvő. Az emberről ez a példázat azonnal az Istenre emeli a tekintetünket. Sőt, nem csak a másik emberről kell venni a tekintetünket, hanem még magunkról is. Mi van, hogyha megtorpanás van a hitéletünkben, a hitbeli fejlődésben? az a pár év, ami mögöttünk van, vagy pár évtized, elég bizonyító erővel bír, hogy Isten ott munkálkodik, növeli az új életünket. Önmagunkról azonnal Istenre kell emelni a tekintetünket. Nagyon hangsúlyos ebben a példázatban, hogy köztes időben történik a növekedés. Megtörtént a vetés, lesz majd az aratás, és a köztes idő az elrejtett. És ezért fogjuk majd énekelni azt az éneket, amiről tudjuk, hogy az elrejtettségről, Isten rejtett titkos munkájáról van szó a 328-asban. A magvető példázata, ami megelőzi Márknál az automata vetés példázatát, a kezdő és vég stádium van előttünk a középpontban, hogy mi lesz az eredmény. Itt viszont Isten elrejtett cselekvésére esik a hangsúly, kicsi a kezdet, nagy végkifejletés, nem tudjuk megmagyarázni, hogy hogyan. Ebben a növekedésben sem a vető, sem az arató, ehhez a növekedéshez sem a vető, sem az arató nem tud hozzájárulni. De megakadályozni sem tudja az Isten uralmának a megvalósulását. Amikor arról hallunk, hogy XY milyen sokat tett az egyház növekedéséért, akkor ott valami hamisat hallunk. Vagy amikor arról hallunk, hogy XY mennyire rombolta az egyház, pedig mennyire hajlamos vagyok azt gondolni, amikor volt Békés megyében olyan lelkész elődöm, akinek Rákosival volt kapcsolata, és hadd ne soroljam, mi mindent tett az emberekkel. És akkor gondoltam, hogy hát igen, tönkretette. Mert az 1500 emberből 15-en jártak templomba. Amikor ilyesmit hallunk, hogy ő növelte az egyházat, vagy ő tette tönkre, akkor kicsit sokat tulajdonítunk az embernek. Az Isten uralmának a megvalósulását sem tönkretenni nem tudja az ember, megakadályozni nem tudja, de hozzájárulni sem tud. Hozzá kell tennünk azt, hogy ennek ellenére az embernek a szolgálata, munkája az Isten szőlőjében fárasztó. Sokan nem tudják a fiatalok közül, hogy az aratás volt, talán még mindig az, bár nem kézzel történik, minden idők legnehezebb munkája. Óriási erőbefektetést kívánt, és óriási erőbefektetést kíván az Isten tőlünk. De az aratás, a végeredmény, az vigasztalás a mi számunkra. Még egy idézőjeles kutatási eredményt szeretnék elmondani, ez nem kutatás, inkább saját tapasztalat. Volt egy lelkészi szakdolgozat, amit a lelkészi megfáradásról írt az egyik lelkész testvérünk. Nem vagyok benne biztos, hogy kicsoda, nem is feltétlenül fontos. És amikor elmondta, hogy ő mit tapasztalt, akkor abból az jött ki, hogy igazából idős lelkész volt. 90-es években zajlott ez a lelkészi értekezlet. Az jött le belőle, hogy ő nem ismeri a megfáradást. Mi akkor fiatal lelkészek voltunk, és úgy csodálkoztunk ezen, hogy ez biztos, hogy így van. Vagy a fogalmakat nem értjük egészen pontosan? Mást értünk megfáradáson, kiégésen, és így tovább. És akkor említette az esperes, táborszki esperes, hogy igazából ilyet nem tapasztaltunk, hogy megfáradás. Ma, illetve később, egy 10-20 évvel már azt mondták az emberek, azt mondták ezzel a témával foglalkozók, hogy most már az 50-esek szoktak megfáradni. Ma azt mondják, hogy a 20 évesek égnek ki. Ez eléggé kétségbeejtő tendencia. És azt gondolom, hogy van is ennek egy komoly oka. Tudnilik, minden egyes munkahelyen kötelezik most már a dolgozókat arra, hogy részt vegyenek különböző tréningeken, coachingon, mert a termelés hatékonyságáért fontos az, hogy építsék a közösséget a munkatársak között, és hogy biztassák őket arra, hogy minden menni fog, nincsen határ, csak akarnod kell. Persze ez nem a valóság, csak azért, hogy a termelékenység előre haladjon, hogy a fejlődés, a megfelelő profit létrejöjjön. Muszáj agymosni az embereket. De ez becsapottságot jelent. És rájön előbb-utóbb az ember arra, hogy ez nem igaz. Olyan nincs, hogy minden menni fog. Inkább arra kellene gondolnunk, hogy mondtuk-e valaha már azt, hogy ez most így, ahogyan van, jó. Jól érzem magam így, ahogyan van. És hogy most elég. Minden, ami van, az elég. Mert erre van szükség. Egy megnyugvásra. Egy békességre van szüksége az embernek. Nem állandó hajszára. Óriási vigasz az, hogy az Isten országa növekszik tőlünk függetlenül. Úgy, ahogyan ő akarja. Lassan vagy gyorsan. Most még az érés folyamata zajlik, de az Isten vetése be fog érni. És ez nem a mi gondunk. Mit jelent ez? Legyünk tétlenek? Nem. Mondtam, hogy az aratás és a földművesnek a munkája mindig is az egyik legnehezebb munka volt. Luther Márton azt mondja, amikor magyarázza a Kiskátéban az Isten országának az eljövetelét, hogy jöjjön el a te országod, azt mondja, hogy Isten országa a mi kérésünk nélkül is eljön, de mi azt kérjük, hogy mi hozzánk is eljöjjön. Vagyis nem azért kell nekünk tevékenykedni, szolgálni, beállni a szolgálatba, és benne maradni, mert csak így fog eljönni az Isten országa, hanem azért, mert itt van. És örülünk neki, hogy itt van. És tudjuk azt, amit énekeltünk, hogy benne élek. Haláltól sem félek. Hát mennyire kell ez a vigasztalás? Mindennél jobban, hogy el nem enyészem a sírban végképpen. És tovább, minden vigasztalásra mennyire szükségünk van? Nem arra van szükségünk, hogy hajtani kell, hogy majd akkor több profitja lesz a szerencsétlen vállalatunknak, vagy vállalkozónak, stb. És engedni azt, hogy átvágják a fejünket, hogy mindenre képesek vagyunk. Nem. Arra van szükségünk, hogy megvalósult. Itt van az Isten ország. Készen van. És benne megnyugvásunk van. És bármi történjen. A végkifejlet az ez. Ez a békesség. Titok a földben a növekedés, a földben növekedő vetés, azt egyszer csak megjelenik, kibújik, és valamilyen módon meglátszik. Lehet, hogy éppen egy kérdés formájában. Vagy egy gondolat formájában fogalmazódik meg, mondjuk egy testvéri, baráti beszélgetésben, vagy egy biblia órán. Mondjuk most, amikor beszéltünk a Filippi levél első fejezetének a végéről, akkor azt mondta az egyik gyülekezeti tagunk, hogy nem, még nem gyülekezeti tagunk, hanem majd lesz a hitünk szerint gyülekezeti tagunk. És azt mondja, hogy mert arról beszéltünk, hogy Pál mondja, hogy hát éljük a keresztény életet, mert az vonzó az emberek számára. És akkor ezt kérdeztem, hogy miben vonzó, mi az a vonzó a kívülállók felé, hogy lehetne megfogalmazni a keresztény életből. Azt mondja, az, hogy olyan vidámak vagytok például. Az, hogy olyan tiszta jó kedvet tapasztal, amit a világban nem igazán. És akkor tényleg úgy elgondolkodtunk, hogy mennyire így van, hogy a gyülekezet tagjai között sokkal több a derű, és most nem szólom le a tiszti lakótelepet, a tiszti lakótelepen. Nagyon sokkal több depressziót tapasztalok. Haláltól való félelem. Nincsen reménység. Vagy más valaki, azt mondja, elkezdtem olvasgatni, köszönöm, hogy adtad a Luthernek a négy hitvallását, olvasgatom, kis KT, nagy KT, és a többiek, és akkor a 10 parancsolat. És ez most derül ki, ahogy végigolvasom Luthernek a nagy KT-ját, hogy én ezt a parancsolatot sem tudom megtartani. Azt a parancsolatot sem tudom megtartani. Amas egyetlen egyet nem tudok megtartani. Hát most akkor én legyek így keresztjén? Na mondom, ez a jó. Ez igen. Amikor valaki rájön arra, hogy nem tudja megtartani a parancsolatokat, hát ez az evangélikus felfogás. Ez a bibliai tanítás. Nem vagyok képes egyetlen egyet sem. Mindig rászorulok a kegyelemre. Nagyon nagy baj van, amikor a gazdag ifjú azt mondja, hogy hát én ezeket a parancsolatokat mind megtartottam. Ott nagy a baj. Az Úr csodásan munkálkodik bennünk. Néha belelátunk egy picikét, amikor kibukkannak a hajtások, de alapvetően titokzatos ez a növekedés. És ebben bízva vigyük Isten elé az életünket, a szeretteinek az életét, családunkat. Vigyük elé, hogy mindig a lényeg maradjon számunkra. A lényeg, hogy az Úr Jézus az életét adta értünk, feltámadt, és ebben a köztes időben ő végzi bennünk az ő munkáját. Nem az a lényeg, hogy ki mit mond. És akkor most akkor reagáljunk arra, hogy egy polgármester vagy Budapesten mit hányt néhány mondattal. Abszolút arra van szükség, hogy arra nézzünk, amit az Isten igéje, amit az Isten mond az ő példázatában, amit ő munkálkodik. Az, hogy egy ember, vagy két ember, vagy millió ember esetleg mit mond, mit gondol. Én mit gondolok? Nem. Az a lényeg, amit Jézus gondol. Amit Jézus mond. Nekünk mindig ezt kellene figyelembe venni. Így leszünk igazán evangélikusok, hogyha az evangéliumot tesszük a középpontban. És így énekeljük el ezt a 328-as éneket majd. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, Te láthatatlanul, de végzed a Te munkádat bennünk. És köszönjük Neked, hogy a Te országod a kérésünk nélkül is eljön. Sőt, azt hirdette az Úr Jézus, hogy már itt van. Bennünk van és közöttünk van. Köszönjük Neked, hogy ezért munkálkodhatunk, szolgálhatunk nagyon nagy örömmel és felszabadultsággal, hogy elkészítetted számunkra ezt az országot. Hogy ebben az országban lehetünk, nem csak Magyarországon. Köszönjük Neked, Urunk, hogy ilyen módon kettős állampolgárok lehetünk. És ezért bízhatjuk rád azokat a szeretteinket is, akik az elmúlt napokban, hetekben hunytak el. Kérünk Téged, hogy így légy velünk, vigasztalj meg bennünket, és adj hitet a Te munkádban, vezetésedben. Amen.